Sziasztok, ez itt a Zsófilter, a Partizán Feminista podcastja. Én Balogh Zsófi vagyok, a mai adásban a fogyatékos nők helyzetéről beszélgetünk Földesi Erzsébettel, a Mozgássérültek Budapesti Egyesületének tiszteletbeli elnökével. Erzsébet fogyatékossággal élő aktivista, több évtizedes tapasztalattal rendelkezik a fogyatékos emberek jogainak érdekképviseletében, helyi, országos és nemzetközi szinten is. 2002-től 2018-ig a Mozgássérültek Budapesti Egyesületének elnöke volt, elnökségi tagja, majd elnöke is volt a Fogyatékos Emberek Szervezetei Tanácsának, vagyis a FEST-nek, de választott tisztviselője volt az Európai Fogyatékos Ügyi Fórumnak, tagja volt az Európa Tanács Szakértői Bizottságának, alternat képviselője az Európai Fogyatékos Ügyi Fórumnak, az Európai Női Lobby Elnökségében, egyéb kiemelkedő nemzetközi szintű érdekérvényesítő szerepvállalásai mellett, illetve számos kiadvány szakmai szerzője, főszerkesztője. A Partizán munkáját támogathatjátok a Patreon oldalunkon, a Partizán podcastot pedig kövessétek a YouTube-on vagy bármely podcast applikáción. Köszönet Irsik Bencének a hangutó munkáért, Kili Zsannának az arculatért, nektek pedig köszi, hogy itt vagytok, kezdünk! Szervusz Erzsébet!
Szervusz!
És köszönöm, hogy én itt lehetek nálad, mert most rendhagyó módon nem a stúdióban vesszük fel az adást, ahogy szoktam az interjú alanyokkal, hanem itt vagyunk nálad, mert hogy természetesen hozzátartozik az is a helyzetedhez, hogy nem olyan könnyű a mozgás, mint másoknak. Úgyhogy köszönöm, hogy itt lehetek.
Én is köszönöm, hogy eljöttél, és ezt ugye milyen zsargonban észszerű alkalmazkodásnak hívjuk, mert a fogyatékos emberek egyéni igényeihez való alkalmazkodás. Ugye kiderítettük, hogy nem tudok leparkolni az épület előtt, és az nekem komoly gondot okoz, és ezért külön megtisztelő, hogy eljöttél, mert megoldottuk a problémát, és ebből csak az látszik, hogy mindent meg lehet oldani, amit akarunk közösen.
Így van, és kezdjük akkor talán az alapoknál. Fogyatékosok, fogyatékos nők helyzete, kikről beszélünk?
Igen, ez nagyon örülök ennek, mert a fogyatékosságról ugye az embereknek nem annyira van teljes képük, hogy mit is jelent a fogyatékosság. Ez egy gyűjtő szó egyébként, a fogyatékos emberek esélyegyenlőségéről szóló 98. évi 26-os törvény definiálja, és a meghatározás az tükrözi a valóságot, mert azt mondja, hogy aki tartósan vagy véglegesen érzékszervi látássérült, hallássérült, siketvaksággal él, vagy kommunikációs károsodással, akár beszédkárosodás, akár bármilyen akadályozottság a kommunikációban, mozgássérültség, mozgáskárosodás, értelmi vagy pszichoszociális károsodással él, vagy ennek valamilyen halmozódásával, mert ugye olyan is van, és ez az egyén, aki ezzel a károsodással él, az szembesül a környezeti, társadalmi, vagy bármilyen akadályokkal, tehát ott vannak a károsodás, ott van az akadály, és ezek együtt hátráltatják az ő társadalmi részvételét, az oktatásban való részvételét, a munkában való részvételét, a szülővé válásban válás feltételeit, akkor beszélünk fogyatékosságról. Tehát bár a társadalom azt gondolja, hogy ez benned van, ez a fogyatékosság, ez nem így van, mert a károsodással születünk, vagy azt szerezzük, vagy szerzett károsodásunk van, de ez önmagában nem tesz bennünket fogyatékossá, csak akkor, hogyha találkozunk a attitűdbeli akadályokkal, a fizikai kommunikációs akadályokkal, vagy éppen a jogi akadályokkal, mert a jog bélyegez meg bennünket. És nagyon érdekes ennek a fejlődése, mert a régen abszolút egészségügyi problémaként kezelték csak a károsodással élő emberek ügyét, és azt gondolták, hogy erre csak orvosi eszközök vannak. Csak orvosi eszközökkel csökkentetjük ezeket a károsodásokat, vagy szüntethetjük meg. De mindenképpen az orvosi szempontokra koncentráltak. És ezzel így a társadalom a felelősséget is elhárította. Ez itt egy egészségügyi probléma. Igen ám, de hogyha valamit csak az egészségügyi körülményekre hivatkozva akarunk megoldani, és nem vesszük figyelembe a családi hátteret, a saját kis környezetünkben levő akadályokat, nem vesszük figyelembe, hogy valaki városban él, vagy vidéken él, mert nyilván ott is más az akadálymentesítés, más a munka feltételek, a választás lehetősége. Azért akkor egy súlyosan fogyatékos embernek, nőnek nagyon kevés esélye van arra, hogy dönthessen a saját életéről. Márpedig ez mindenkinek jár, hogy ő dönthessen a saját életéről. És akkor ugye az állam létrehozta speciális intézményeket, speciális iskolákat, bentlakásos intézményeket lehetőség szerint az ország szélére, távol a lakott településektől, eldugva. Itt az alapvető probléma, ugye azon kívül, hogy sértettek a szabadságjogodban, a személyes integritásodban, ezekben az intézményekben nem megfelelő a tárgyi felszereltség, vagy nincs személyzet, aki kellő módon tudna neked segíteni. Tehát itt az a baj, hogy a probléma még ennél is lejjebb kezdődik, hiszen ezzel, hogy speciális létesítményeket, intézményeket hoztunk létre a fogyatékos emberek számára, ezzel a világot ketté osztottuk. A mire és az őkre. És tulajdonképpen úgy tette ezt az állam, hogy egész idáig így építette fel az országot, hogy vannak a mik, meg vannak az ők, és a többségi társadalom gondolkodásmódjával fejlesztette a világunkat, a szolgáltatást, az épített környezetet, az informatikát, stb. És ebből nagyon nehéz kiút van. És ennek a forduló pontját tulajdonképpen a 21. században találták ki, akkor tettek lépéseket arra, hogy elfogadják a fogyatékossággal élő emberek jogairól szóló ENSZ egyezményt, amely kötelező érvényű, és azért gondolj bele, hogy a 21. században, amikor már egy csomó emberjogi egyezmény megszületett a nők jogairól, a gyerekek jogairól, a gazdasági jogokról, amely szintén vonatkozott a fogyatékos emberekre, de 2006-ra az államok egyetértettek abban, hogy igenis kell egy ilyen egyezmény, mert 2006-ban még a fogyatékos emberek messze voltak a többségi társadalomtól a helyzetüket tekintve. Tehát ez egy hihetetlen nagy dolog, és ami nagyon fontos ebben az egyezményben, hogy nem azt mondja, hogy az egyénben van a probléma, hanem azt mondja, hogy a társadalomban van, és ez teljesen más intézkedéseket von maga után, mint hogyha azt mondjuk, hogy az egyén maga a probléma, és ugyan állambácsi mondja, hogy én nem tehetek erről, hogy ő így született, vagy ezt szerezte, vagy stb. És akkor ugye mi fogyatékos emberek és nők az emberi jogok hordozójává váltunk, nem pedig tárgyává, akiről mások döntöttek. Mi az emberi jogainkat ugyanúgy jogunk van gyakorolni, mint másnak, de ehhez meg kell teremteni a feltételeket. És az addig kialakult társadalom az nem alkalmas arra, hogy ezeket a feltételeket megteremtse, és nem azért, mert természeti akadályok vannak, a természet által kialakított akadályok, hanem azért, mert az emberek maguk úgy építkeztek, úgy alakították ki a mindennapi működést, hogy akadályokat tettek be a fogyatékos emberek számára. És most ugye ez az egyezmény, hogy megszületett, nekünk minden esélyünk megvan arra, hogy a fogyatékos emberekkel együtt építsük fel ezt a társadalmat, és hát nyilván te is tudod, hogy minden jogszabály annyit ér, amennyit betartanak belőle. Nekünk, fogyatékos embereknek a kezében ott van egy érdekérvényesítő eszköz, aminek a végrehajtásáért harcolhatunk, hiszen 2006-ban elfogadták, ENSZ szintjén ezt az egyezményt, és 2007-ben Magyarország már ratifikálta. Tehát azzal, hogy ratifikálta, azzal eldöntötte, hogy ezt végre akarja hajtani. Nem tudom, hány évvel vagyunk utána, 17, majdnem 20, és nagyon kevés valósult meg ebből az egyezményből. Azért azt így zárólag erről az egyezményről elmondom még, hogyha az egyezmény minden cikkeje megvalósulna, akkor sokkal kevesebb fogyatékos ember lenne. És nem a károsodással élő emberekről beszélek, hanem a fogyatékos emberekről, akik akadályozva vannak ebben a világban. Ez nem a mi problémánk, és nem csak a családunk problémája, hanem ez egy társadalmi probléma, mert ahogy az egyezmény is mondja, bár általában negatív felhangja van annak, hogy fogyatékosság, ezt a fizikai látás, hallás, károsodás, stb. A különbözőség részeként tekinti az egyezmény, és kimondja, hogy ez a különbözőség érték, és bocsánat, és ezzel azt mondja, hogy mi is tudunk hozzátenni ehhez a társadalomhoz, ezzel a különbözőséggel.
Ez nagyon jó alapja ennek az egész témának, köszi, hogy elmondtad, és egyébként én úgy találtam rád, hogy megtaláltam egy cikkedet, amit írtál a Mércére 2020 decemberében, a címe a fogyatékos nők láthatatlanok a magyar jogi szabályozásban, és itt elég sok mindenre kitérsz, de gyakorlatilag ezt a láthatatlanságot érzékletesen leírod, így jogi szempontból is. Most ez egy feminista fókuszú adás, de nyilván a két ügy, a nőügy és a fogyatékos ügy ugye itt találkozik. Érdekes az, hogy több évtizede ezzel foglalkozol, és mondod te is, hogy nagyon kevés valósul meg, annak ellenére, hogy megszületnek ezek a nagyon fontos egyezmények, meg jogszabályok, meg döntések, de hogy igazából továbbra is láthatatlanok maradnak nagyon sokan ebben a helyzetben. És azt is írod, hogy a fogyatékos emberek országos szervezeteinél sem minden esetben valósul meg az, hogy a fogyatékos nők részt vesznek a szervezet elnökségében, akár szavazati joggal rendelkező elnökségi tagként, vagy annak elnökeként. Tehát, hogy, és rengeteg szervezetnek tisztségviselője voltál, vagy tagja, képviselője. Nagyon érdekelne a tapasztalatod erről, hogy milyen fogyatékos nőként kifejezetten mondjuk az érdekérvényesítésben dolgozni ezekért a célokért?
Ugye a fogyatékos ügy az hihetetlen szerte ágazó, mert ott van az élet minden területén, az oktatásban, a munkavállalásban, a családalapításban, a rehabilitációban, és valahogy a fogyatékos emberek szervezetei azt érzik, hogy hát van nekünk elég bajunk. De még ezt egy köztisztviselő is mondta nekem, aki a minisztériumban dolgozik, hogy hát nem tudunk mi még külön, tehát nincs energia erre.
Mármint a nőügyekre.
Mármint a nőügyekre, igen. És ez olyan furcsa, mert utólag nem tudod beépíteni ezeket a szempontokat. Tehát amikor egy fogyatékos emberekről egy rendelkezés születik, az, ha nem női szempontú is, akkor ott már a nők vesztesei lesznek. És ugye a fogyatékos emberek mozgalmában, mert ugye ez egy önkéntes mozgalom, azért a nők nagyobb szerepben vesznek részt, de mégis valahogy a vezetőség, amikor már vezetőségről van szó, akkor már a férfiak vannak ott, vagy akik nem fogyatékossággal élők. És akkor én az úgy elnézem, hogy ezeketnek a szervezeteknek az elnökségét is szakértők kiszolgálják, akkor miért ne lehetne ugyanezt egy fogyatékos emberrel is megtenni, fogyatékos nővel megtenni, hogy akkor ő rajta keresztül szerintem nem mutatja be semmi jobban, mint hogy a fogyatékos nők is érnek annyit, mint a fogyatékossággal élő férfi társaik, vagy a nők általában, vagy az épp férfiak, hogyha nekik is megadatnak azok a lehetőségek, ráadásul az ő igényeihez igazított lehetőségek, akkor ők is tudnának ilyen vezetői pozícióba kerülni, ugyanúgy, mint a női társadalom, amiért küzd, hogy kevés a női vezető, mert a férfiak dominanciája van. És akkor ugye azon gondolkodtam, hogy miben is különbözne egy női vezető bárhol, hát a tapasztalataiban, a saját mindennapos tapasztalataiból, és tudod, sok mindent el lehet venni a fogyatékos emberektől, de azt, hogy ők a mindennapokban megküzdik az élet akadályait, azt a küzdeni akarást, azt nagyon nehéz elvenni tőlük, és ez az, ami ő nekik egy pluszt ad, és hogyha ez a társadalom nem fordít arra figyelmet, hogy kiaknázza a te pluszaidat, és ilyen sokféle szemlélettel, a fogyatékos nők szemléletével, az öt gyerekes anyukák szemléletével, a gyerektelenek szemléletével, mert ezek mind fontos tapasztalások a mindennapokban. Nem tudunk így dolgozni, akkor nem tudunk olyan életet kialakítani, ami mindenki számára alkalmas. Most ugye a civil mozgalmaknál ott fontos az, hogy valaki figyelje azt, hogy női szempontoknak megfelele. Most, hogyha én azt figyelem, hogy az akadálymentesség szempontjainak megfelele, nyilván gondolok a nőkre, a női mi voltomból, de ha nem ez a feladatom, akkor nem arra koncentrálok. És ez az, ami hiányzik nekem, hogy a vezetőségben mindenképpen kell olyan ember legyen, aki fogyatékossággal élő nő, és figyeli ezeket a szempontokat kifejezetten bármilyen döntés meghozatalánál. És amikor beszéltem a Mércében a fogyatékossággal élő nőkről, hogy a fogyatékossággal élő nő jogán nincs ott senki, van, aki a gyerekeket képviseli főként, van, aki összfogyatékossági szinten képvisel, de így a nők jogán, aki kifejezetten nőkre fókuszálna, olyan nincs. Tehát ilyen alapon nem választunk, nem jelentkeznek képviselők a fogyatékosügyi tanácsba. Úgyhogy amikor erről beszéltem, akkor én ezekre a dolgokra gondoltam, hogy a civil szervezetek vezetőségében elnökeként is fogyatékossággal élő nőknek is kell lenni, nem ez a jellemző. Talán most van olyan országos szervezet, ahol nő az elnök, és hát ugye ráadásul nem szabad, hogy burokban éljünk. Mert hogyha fogyatékos nő vagyok, akkor nekem ismernem kell a többségi nőügyeket, kellenek a támogatók, a szövetségesek, és nem az kell, hogy ők képviseljenek minket, hanem hogy ővelük szorosan együttműködve tudjuk nyomni a fogyatékos ügyet. Na most, amikor én a FEST fogyatékos emberek szervezeteinek tanácsának az elnöke voltam, akkor a női érdekkel mi aláírtunk egy ilyen megállapodást, hogy együtt fogunk dolgozni, és az így nemzetközi szinten teljesen jól is működött, mert a CIDO egyezménybe ugye a nők hátrányos megkülönböztetésének minden formája ellen felszólaló CIDO egyezményre ugye ugyanúgy írjuk a jelentéseket az ország helyzetről civil szervezetként, és amit meg tudtunk tenni, hogy egymásnak a jelentését behivatkoztuk, tehát készült egy jelentés a fogyatékos nőknek a helyzetéről, készült egy jelentés a nők helyzetéről, de ott megvolt a kapocs a kettő között. És aztán jött ugye egy ilyen fordulat, hogy de hát most nincs nekünk elég dolgunk, nincs erre nekünk kapacitásunk, és ami tudom, mert minden szervez, civil szervezet ilyen kapacitással függ, gal küzd, de hogyha nem ha nem figyelünk oda, még meg se adjuk az esélyt, hogy néha leülünk egymással. Nyilván a rendszeresség az sokkal hasznosabb lenne, akkor nem csak az ügyet veszítjük el, hanem a szövetségeseket is elveszítjük. Úgyhogy ez a 1 millió nőébredése, ugye? Így hívták ezeket, vagy így hívják ezeket az eseményeket. Én akkor többször felszólaltam, elmentem, és külön szót kaptam. Tehát én azzal a kapcsolattal meg voltam elégedve. Egy picit arra kell vigyázni, hogy senki ne akarja másikat képviselni, mert kell, hogy látszódjunk. Itt van már megint a láthatóság, hogy lássák az emberek, hogy egy fogyatékos nő, nem én, mert többen felszólaltak, tehát nem magamról beszélek, látássérült aktivisták felszólaltak nagyon jól. Tehát lássák azt, hogy ők is képesek valamire, és ne legyünk egy ilyen misztifikum számukra, hogy ja, igen, hallottam róluk, nem megtapasztaltam őket, hallottam róluk, ott vannak, és hát valaki felszólalt érdekükben. Tehát ez szerintem ez nem egy jó irány, és hát nyilván itt folyamatosan akarunk ezen változtatni, de hát most a civil szervezeteknek sajnos a megélhetése az nagyon szomorú, mert nem kapnak elegendő pénzt, főleg a helyi szervezetek fogyatékos ügyben. Tehát a Budapesti Egyesület az szinte alig jut forráshoz, tehát nem tudja hallatni a hangját.
És akkor rátérhetnénk a konkrét ügyekre, amik női ügyek a fogyatékos ügyön belül, mert nagyon érdekelne, hogy mit emelnél ki, nyilván rengeteg felé szétszálazhatjuk, de hogy konkrétan mik azok a nőket érintő ügyek, amikben fontos lenne a társadalomnak felhívni a figyelmét, hogy hello, itt kéne lépéseket tenni. Tehát említetted például a gyerekvállalást azon belül, vagy egyéb területeken, ahol kifejezett figyelem kéne, hogy érje a fogyatékos nőket.
Hát igen, hát tudod, a társadalmi tudatosság növelése az hihetetlen fontos. Főleg abban a világban, amikor így a társadalom ilyen ideálokat alkot, szépségideál a nők területén. Ettől még többségi nők is szenvednek, hogy ők beleférnek-e. Na most egy fogyatékossággal élő nő, az szinte föladja, mert hogy ő nagyon messze van ettől. Tehát többet kéne arról beszélni, hogy mi az érték. Tudod, hogy a szépség, a külsőség az érték, az az értéke, hogy csinos legyen a nő, és képes legyen nem tudom hány gyereket terelgetni, és kiszolgálni egy életen át a férjét. Szóval, hogy ezt nevezzük mi ideálnak, vagy pedig más értékek is vannak. És ezért azért sokat kell tennünk. Például olvastam egy cikket még régebben, hogy Zürichben volt egy bevásárlóközpont, ahol hogy hívják ezeket? A kirakati próbababákat lecserélték a felét és a fele különböző fogyatékossággal élőt. Képvisel szkoliózissal, rövid végtagokkal, bármivel, és őket is szépen beöltöztették azokba a divatos ruhákba, és az emberek elkezdtek beszélgetni róla. Tehát már az, hogyha te egy ilyen beszélgetést, és aztán utána elmegy a médiába, és ott netán a média is irányított beszélgetést tud ezzel kapcsolatban folytatni, az hihetetlen fontos. De számomra az én lányom, ő Angliában él, és sokat jártam ki akkoriban, 2006-ban a Trafalgar Square-en 4 oszlop van, és annak a tetején ott ült egy szobor, egy kar nélküli, rövid lábakkal élő hölgy szobra, aki 8 hónapos terhes volt. És ezt egy olyan szobrász csinálta meg, ezt a szobrot, aki a hagyományos szépség fogalmába nem illő alakzatokat szépként jelenít meg, és én, mint fogyatékos nő, ott ültem, és azt néztem, hogy mi méltóság teljes ez a szobor. Fönt volt, ugye jó magasan, jól láthatóan egy terhes nő ott ült, és tudod, az jutott eszembe, hogy a Milói Vénusznak se volt karja. Soha senki nem mondja róla, hogy ő fogyatékos, tudod. És valahogy ez az Alison, úgy hívták a hölgyet, ő ugyanúgy ott ült, és akkor ugye nagyon sok beszélgetés volt Alisonnal, aki úgy elmondta, hogy hát ő úgy nőtt föl, hogy ő neki valószínűleg nem lett gyereke, mert ő annyira súlyosan fogyatékos, és ha lenne, tántán lenne is, akkor is biztos, hogy nem lenne probléma nélküli. És amikor ugye meglátták őt terhesen, akkor megkérdezték tőle, hogy a gyereke is fogyatékos lesz-e. És tudod, általában egy terhes kismamától azt kérdezik meg, fiú vagy lány lesz, meg stb. De egy fogyatékos nőnek ez jut, tehát, hogy még mindig itt tart a társadalom, hogy nem, tehát messze nem ugyanazokat kérdezi egy fogyatékossággal élő nőtől, de aztán beszélhetünk a gyerekvállalásról is, hogy ugye a közös nevező a fogyatékossággal élő nők között, és azok között, akik nem élnek fogyatékossággal, hogy mindegyiket diszkrimináció érje neme alapján. De amíg a női mozgalmak ellent akarnak mondani a hagyományos női szerepnek, tudod, addig a fogyatékossággal élő nők problémája éppen az, hogy a társadalom nem tartja őket alkalmasnak a női szerepek gyakorlására.
Ez egy nagyon érdekes téma.
Igen. És aztán ugye a nők azt mondják, hogy a többségi nők, bocsánat, hogy így hívom őket, de nem fogyatékossággal élő nők, azt mondják, hogy azért harcolnak, hogy szabad választásod legyen neked, hogy megszüld a gyerekedet. Ez viszont, hogy ne szüld meg a gyerekedet, hogy fogamzásgátlást használhass, hogy legális abortuszon vehess részt, hogyha odáig jut a dolog, és ez nem az, amit a fogyatékossággal élő nők akarnak. Fogyatékossággal élő nőnél ott van a kényszerfogamzásgátlás, ugye az intézményben élőknél, majd kitérünk arra is, az intézményben élőknél a kényszer sterilizáció, ugye itt két különböző cél, de mégis a nőkért és a gyerekvállalásért való célért folyik a harc. Ilyen szempontból a fogyatékossággal élő nők mozgalma, mint olyan, ami a fogyatékossággal kapcsolatos problémákért megy, ez nagyon fontos, mert nem tudják ugyanezt a többségi nők képviselni, főleg nem helyettünk, tudod, szóval ez mindenképpen. Aztán még az anyaság fogalma, hogy például vak anyukáknál merül fel, hogy a csecsebőnek kicsikorától szüksége van a szempontatusra, mert az egyfajta kommunikáció. Ezt a vak nők számára ez nem adatik meg. És akkor nagyon sok cikket olvastam arról, hogy és akkor az nem ugyanaz, ő náluk a tapintás helyettesíti ezt, a hang helyettesítheti ezt, vagy avval kommunikál. Akkor most ő már nem alkalmas az anyaságra, mert ott nem tud szemkontaktust teremteni, vagy hogy a hallássérülteknél, hogy ő nem hallja, hogy sír a gyerek. De hát ma már egy csomó életvitelt segítő eszköz van, ami megszólal, hogyha szól a gyerek, de hát már még a többségi nők is használják, hogyha másik szobában van a gyerek, akkor ő a nappaliból azért hallja, hogy gyerek. Vagy hogyha nincs felső végtagja, hát csodákat lehet látni, hogy felső végtag nélküli nők lábba bepelenkázzák a gyereküket. Tehát, hogy hol van az, amikor valakit ről azt mondjuk, hogy nem képes az anyaságra, és aztán ez így, ez a bélyeg, hogy ő nem képes, akkor ez végig kíséri őt a nőgyógyászati kezelésektől kezdve a szülészetig, aztán a bölcsödébe, az óvodába, ahelyett, hogy segítenénk. Tehát valahogy a tagadással oldja meg a társadalom, meg azzal, hogy te neked ez nem lehet, ahelyett, hogy segítene. Nagyon sokan beszámolnak arról, hogy megkérdezik, hogy ő vajon mit akar. Hát ő maga segítségre szorul. És akkor nem az a válasz, hogy hát igen, akkor nézen körül olyan szolgáltatásoknál, ami önt ezen a perióduson átsegíti, vagy hogy fokozott védőnői szolgálatot rendelünk oda, vagy egy orvos az úgy néz az emberre, hogy azt se tudja, hogy én milyen önellátási képességem van, mit tudok én ellátni a mindennapokban, csak látja, hogy az ő orvosi szemével ez abnormális, bár tudod, elég sok abnormális van, egy orvos rád néz valakire, akkor már sok abnormalitás van, és akkor azt mondja, hogy hát, még ha azt mondja, hogy nem javaslom, de akkor se biztat. És ezért mi az Egyesületben annó úgy gondoltuk, hogy csinálunk ilyen videópromókat, amiben bemutatjuk, hogy fogyatékossággal élő emberek hogy nevelnek gyereket, és milyen vidámak, és hogy elmesélik azokat a nehézségeket, leginkább kihívásokat, amiket átélnek, és ahogy ezt áthidalják. Volt egy ilyen, hogy egy vakházas pár, mind a kettő látássérült, és ők neveltek gyereket, aztán volt két kerekesszékes, és akkor neked, mint civilnek kell ösztönözni, és áthidalni ezeket a dolgokat, mert a többségi társadalomtól, a szakmától nem feltétlen azt kapja meg. És most ezzel nem azt mondom, hogy nincsenek más esetek is. Vannak, akik abszolút segítőkészségről számolnak be. Nyilván egy kicsit mindenhol ott van a paternalizmus, mert a fogyatékos embereket így hajlamosak így gyerekként kezelni, hogy majd jó, majd megoldjuk, ne aggódj, de mindezt nem azon az egyenlő módon, tehát nem egyenrangúnak tekintve. Úgyhogy ezek nagyon érdekes dolgok, és sajnos a cselekvőképtelenné nyilvánított emberek esetében ez még súlyosabb. Ott ugyanis az állam elveszi az értelmi fogyatékossággal élő személytől a gyereket, és alig tesz erőfeszítést annak érdekében, hogy szülőként támogassa az értelmi fogyatékossággal élőket. És hát ide hoztam egy nagyon érdekes történetet, amikor egy értelmi fogyatékossággal élő nő lánya, aki nem volt értelmi fogyatékossággal élő, ő nyilatkozott az anyukájáról. És elmondta, hogy az ő anyukája megszületett, és senki nem törődött vele a nagymamája halála után, és mégis képes volt ellátni magát, és aztán még a lányt is. Egy kis faluban éltek, és hát ugye persze, amikor terhes lett az értelmi fogyatékossággal élő nő, akkor a falu azzal foglalkozott, hogy ki lehet az apja, nem avval, hogy hogyan kéne segíteni. Úgyhogy hihetetlen, én falusi vagyok, úgyhogy én ezt így teljesen átélem. És ez a lány elmondta, hogy az anyukája megragadta 6 éves szinten, játszott, nevetett, és nagyon boldog volt. És hát ugye ő gyerekként ezt nagyon nagy boldogságban élte meg, és még a nagyon sok évvel a halála után is úgy emlékezett, mindig a boldogság szó jutott eszébe, amikor az anyukájára gondolt, és aztán elment iskolába ez a lány, és akkor kiültették az első padba, mert hogy értelmi fogyatékossággal élőnek csak értelmi fogyatékos gyereke lehet, tehát ott külön kell rá odafigyelni, és aztán végül elvette tőle a gyámügy, az anyukától a lányt, és egy nevelő otthonba került, és minden hétvégén hazajutott, és mindig elérzékenyülök, és élettel egyszer napjaiként titulálta azt, amikor ő hétvégén hazamehetett, és mert ott mindig csak a nevetésről volt szó, de azt mondja, hogy nagyon sok bölcsességet is tanult az anyukájától, mégpedig azt, hogy hogy nem lehet haragudni azokra, akik elvették tőle a gyereket. Tehát, hogy milyen tisztasággal élt az ő anyukája, és aztán nagykorára a lány lett a gyámja az anyukájának, és a mai napig azt mondja, és akkor idézem, hogy a legcsodálatosabb édesanyja, aki valaha ezen a Föld nevű bolygón élt. És akkor azt gondolom, hogy a döntéshozóknak ilyen eseteket kéne megismerni. Én például meg vagyok győződve, hogy a fogyatékossággal élő emberek gyerekeinél empatikusabb embert nem tudsz, ő, ha munkavállaló lesz, ő nem fog rácsodálkozni egy fogyatékos munkakeresőre, hanem a tulajdonságait, az erényeit, előnyeit fogja keresni, és nem az, hogy ő mit nem tud megcsinálni, tudod? Mert ő úgy élte le az életét, hogy neki a közvetlen környezetében, a családjában volt ilyen. Tehát valahogy azt érzem, hogy ettől fosztjuk meg a társadalmat, amikor ilyen döntéseket hozunk. És akkor említettem az anyaságnál a szolgáltatások hiányát, hogy teljesen egyértelmű, hogy mindenki igényli azt, hogy te felkészüljél az anyaságra, na de egy látássérültnél ez fokozottabban előfordul, vagy egy más fogyatékossággal élőnél, hogy adott helyzeteket hogy oldjál meg. És ilyen nincs ilyen állami tanfolyam, vagy képzés, ezt maguk a civil szervezetek kezdeményezésére indították el, például azt hiszem, hogy a Vakok Állami Intézetében van ilyen. Ez a fogyatékos nőktől jövő kezdeményezés, ami hihetetlen hiánypótló, de ugyanúgy a fokozott védelmi vagy védőnői hálózat is jó lenne, hogyha ezeken az eseteken átsegítenék a fogyatékossággal élő nőket, és ő bátrabban belevágna abba, amit ő szeretne. Tehát itt nagyon sok a feladat, hogy ezt megoldjuk, és mindez abból indul ki, hogy semmi elvárásunk nincs a fogyatékossággal élő nőkre, női szerepben, abszolút. Tudod, de az, hogy ne adjunk segélyt, meg ne adjunk ezt, az a fő hangsúly, de az, hogy munkát adjunk, vagy támogatást adjunk, amiért aztán majd ő felelősséggel válaszol, az nem jellemző sajnos.
Végig az a szó pörög a fejemben, hogy az önrendelkezés, amiről tulajdonképpen szó van, egyébként szerintem a nőmozgalomban is, de hogy itt különösen érzékletesen nyomon követhető az, hogy tulajdonképpen arról van szó, hogy ezt veszik el, konkrét intézkedésekkel akár, vagy egyszerűen nem adják meg, nem bátorítják, nem veszik figyelembe, és nem emberként
igen, tekintenek. Mert nagyon fura, amikor azt mondjuk, mi azt mondjuk, hogy önálló életvitelt szeretnénk, és akkor ha hogyan akarsz önálló életvitelt? Te magad segítségre szorulsz. Azért, mert az emberek valahogy nem tudják a szó jelentőségét, mert ugye az önálló életvitel azt jelenti, hogy én döntök a saját életemről, és ehhez kell nekem támogatás, de ha én ezt megkapom, akkor én felelősséggel is tartozom. Tehát annak a felelősségét is tudom vállalni. De amit más ad nekem egy intézményben, azért én nem tudom a felelősséget vállalni, és akkor mindjárt áttérünk az intézményi helyzetre, mert ugye a majdnem 24 ezer fogyatékossággal élő ember él bentlakásos intézményekben, és ebben ennek a többsége, tehát több mint 50% a nő, és ez nem az ő választásuk. És azért itt ez a kulcs, hogy nem ő magától vonul be abba az intézetbe. És el tudjuk képzelni azt, hogy egy intézetben mekkora a lehetőséged alakítani a saját életedet. Gyakorlatilag nincs beleszólásod abba, hogy egy intézményben hogy szerveződik az élet, mert az intézet határozza meg, és az intézet saját szükségletei dominálnak az egyén szükségleteire, elveszíted a meglévő önállóságodat, és akkor ugye most van az, hogy ilyen kisebb lakó otthonokban, támogatott lakhatásba költöznek majd a nagy intézményben élők, ami teljesen rendben van, hogyha az a támogatott lakhatás nem egy kisebb intézmény. Mert ugye most oda bement valaki egy nagy bentlakásos intézménybe, elveszítette az önállóságát, mert semmi nem arról szólt, hogy ő önálló legyen, és akkor menjen el egy támogatott lakhatásba, és ott tanulja újra ezt. Tehát, hogy emberek szerintem bele se gondolnak, hogy milyen konzekvenciái vannak annak, hogy te institucionalizálódsz, és nem a saját akaratodból. Szóval az intézményben aztán hihetetlen terepe van a kényszerfogamzásgátlásnak. És ugye a kényszerfogamzásgátlás az azt jelenti, amikor ez az előfeltétel annak, hogy bejuss az intézménybe. És volt is egy, a Validity alapítvány egyébként, ők nagyon jók, egy bentlakásos, mindjárt mondom is
ők neked. Most folytattak le egy kutatást.
Igen, és fontos következtetéseket vontak le. Ugye van az ENSZ egyezmény, a kínzás más kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetés vagy bánásmód ellen, és akkor minden országban vannak ilyen nemzeti prevenciós mechanizmusok, és ennek keretében kimennek intézményekbe, és megnézik, hogy vajon az emberi jogok nem sérülnek-e az ott lakóknál, mert ugye mi a baj az intézményben, hogy el vagy zárva a külvilágtól, és ez az a helyzet, amikor minden el tud fajulni.
Visszaélések.
A visszaélések, az abúzusok, mert senki nem veszi észre, nem tudja kinek elmondani. Tehát ez egy nagyon, hogy mondjam neked, nagyon fontos, hogy ellenőrizni kell ezeket az intézményeket, mert aki nincs ellenőrizve, az hibát követel. Na, és akkor azt írja, 2015-ben készült egy jelentés, hogy az intézményben élő nőket akaratuk ellenére, vagy akár tudtukon kívül fogamzásgátló szedésre kényszerítik.
Ez őrület.
250 pszichoszociális értelmi fogyatékossággal élő személy élt ebben az intézményben Magyarországon a 21. században, és az elhelyezés előfeltétele az volt, hogy fogamzásgátlót kell szedni, és ez azt jelentette, hogy még addig nem írták alá a szerződést veled, amíg nem vetted be a fogamzásgátlót, hogyha nem tudtad bevenni, vagy valamiből nem volt indokolt, akkor méhen belüli fogamzásgátlót helyeztek föl. És nem volt választásod. De volt egy olyan intézmény, az is Magyarországon, aki ugyanezt csinálta, ez hihetetlen, hogy milyen emberi logika van ezek mögött, de közben a lakóinak meg ilyen felvilágosító órákat tartott a fogamzásgátlás, miben létéről és szükségességéről. Tehát kipipáltak egy feladatot, hogy erről beszélni kell, de a másik felén meg ott volt az, hogy neked ez kötelező volt, és nem is volt lehetőséged sokszor arra, hogy beleegyezzél, mert ezt a beleegyezést helyetted a gondnok tette meg. Úgyhogy ez a kényszerfogamzásgátlás, ez tipikusan a fogyatékossággal élő nők elleni erőszak egyik eszköze, egyik megjelenítése, és ugyanez vonatkozik a kényszer sterilizációra is, amikor a te tudtod és beleegyezésed nélkül egyszer csak valaki meg tud megmondta 25 éves korában, hogy ő neki 18 évesen már elvégeztek egy ilyen beavatkozást, és neki nem lehet gyereke.
Atyai.
És olyan furcsa, hogy 21. századról beszélünk. Tehát nagyon sok a teendő. De miért is van az, hogy a fogyatékossággal élő nők, mint egy 80%-a nemi erőszakon esik keresztül. És azért ez egy nagyon nagy szám. Ez nemzetközi szintű, Magyarországon nem tudjuk egyébként, hogy ez hogy működik, és hogy kik az áldozatok. És akkor a Nemzetközi Fogyatékosságügyi Szövetség, ez az International Disability Alliance, azt írja, hogy dokumentálták, hogy a fogyatékossággal élő nők közel 80%-a erőszak áldozata, és négyszer nagyobb valószínűséggel szenvednek el szexuális erőszakot, mint más nők. Hát itt nagyon nagy szerepet játszik az alacsony önértékelés, ami persze reakció a társadalom feléjük való attitűdjére, hogy teljesen másodrangúnak, harmadrangúnak kezelik a fogyatékossággal élő nőket, és hát ugye azok a negatív sztereotípiák, hogy ők alkalmatlanok mindenre, ők aszexuálisak, ugye, mert ez nagyon, amikor egy fogyatékos nővel beszélgetünk, akkor ők többször elmondják, hogy amikor valakivel találkoznak, őt sosem nőként nézik, hanem fogyatékosként nézik. És ez ugye afelé vezet, hogy a fogyatékos nők azok, ők aszexuálisak. És aztán érdekes, hogy az elkövetők köre más, mint ami az épp nőknél van. Ugyanis az elkövetők között ott van a partner, a gondozó, a gyám, a rokonság, és miért merik ezt megtenni? Azért, mert senki nem hiszi el, hogy valaki egy fogyatékossággal élő nőn nemi erőszakot, vagy bármilyen, az erőszak bármi fajtáját eszközölni akarja, és ez egy hihetetlen jó védekezés nekik arra, hogy azt mondhassák, hogy én, hát ő félreértett engem, vagy ő provokált engem. És ugye az esetek nagy százalékában, nagyon nagy százalékában nem a fogyatékossággal élő nőnek hisznek. És akkor itt van a gondnokság, ami szintén alapja annak, hogy sokkal nagyobb az elkövetők aránya a cselekvő képtelenné nyilvánított nőkkel kapcsolatban, hiszen más dönt helyettük, ő szegény, lehet, hogy sokszor azt hiszi, hogy ez az élet rendje. Úgyhogy egy csomó olyan körülmény, ami a nők és a fogyatékos nők társadalmi megítéléséből adódik, az idáig levezet a hétköznapokban. És ez a nagyon veszélyes, és ezért mondtam az elején, hogy az hihetetlen veszélyes, hogy a mi és őkre osztjuk a világot, mert akkor amivel bármit meg lehet csinálni, mert az ők hatalma dominál. Ugye nagyon nehéz egy kiszolgáltatott helyzetből egy gondozót bejelenteni, feljelenteni.
Ezt tudom képzelni, hogy ez hogy lehet egyáltalán, tehát hogy a többségi nőknek nincs esélye gyakorlatilag bántalmazást épp kézláb módon bejelenteni, úgyhogy segítséget is kapjanak.
Kezdve, hogy hallottam egy olyat, hogy egy anyuka azt mondta, hogy ő szerinte az ő értelmi fogyatékossággal élő lányát megerőszakolják egy ilyen olyan intézményben, ahol csak hétvégén engedték haza, de hát nem tudja utána elhelyezni hova.
Jézusom.
Képzeld el! És hogy attól való félelmedben, hogy elveszíted a gondozódat. És ugye a fogyatékossággal élő nők közül számosan vagy intézményben élnek, egy zárt közegben, ahol még hogyha bejelentés történik is egy gondozó ellen, a vezető megpróbálja besöpörni a szőnyeg alá a problémát, közös megegyezéssel elengedi. Ezt az embert, aki ilyet megtett itt, és akinek nincs priusza egy másik helyen, hogy oda mehessen, Azért, mert, és szerintem ez is hozzáállás kérdése, mert kudarcként éli meg, hogy az ő intézetében ilyen előfordul, és ez a kudarc érzés fölülírja azt, hogy valakin ezt elkövették egy embertársunkon. Ahelyett, hogy ilyenkor azt mondaná, hogy nála is voltak esetek, kivizsgálta, büntetés jár érte, elbocsátotta, bejelentette a rendőrségre, vagy bármi. Tehát, hogy nem tudom, hogy, és ez abból adódik, hogy nem tekinti egyenrangúnak azt a nőt, akivel ez történt. Aztán ugye a másik fele a fogyatékossággal élő nőknek, az egy szűk család ellátásában van. És ott is nem is lát rá a külvilág. Nekem volt egy ismerősöm, aki elmesélte, hogy ő gyerekként mindig bevonult, ha vendégek jöttek hozzájuk. Ő sohasem lehetett, ő sosem találkozott a vendégekkel.
Ja, hogy őt beküldték a szobába?
Mert beküldték a szobába, mert a szülők szégyelték, és ő ezt, ebben nőtt föl, ő ezt nagyon sokáig természetesnek gondolta, hogy ő neki akkor a szobában van a helye. Eldugják a fogyatékossággal élő nőket azért, mert szégyellik, nem vállalják fel, és tulajdonképpen a család is hibás, de az a társadalom, aki emiatt előítéletes, az is hibás. És aztán gondolj bele abba, hogyha netán-tán-tán eljut egy fogyatékos nő ahhoz, hogy ő ezt bejelentse, akkor mennyire tartják őt hitelesnek? Hogy ha halálsérült siket vagy, ki fog veled beszélgetni jelnyelven, vagy hogy szerzel oda egy jelnyelvi tolmácsot? Hogyha mozgássérült vagy, hogy jutsz oda az elkövető mellől, hogy jutsz ki? Nyilván ilyenkor csak az online térben gondolkodhatsz, vagy értelmi fogyatékossággal élőként ki fog neked elhinni valamit ebben a sajnos mai világban. És ezért fontos az, hogy fogyatékossággal élő nők csoportokat alkossanak, hogy ne hagyják magukat bezárva, és innét is üzenem a fogyatékossággal élő nőknek, hogy a legrosszabb, amit tehet, hogy nem csinál semmit. Hogy ha ilyen eset történik, akkor próbálja meg azokat a külső embereket beszervezni, akik segíthetnek. Nyilván ezer bomba van, mert hát ha nem veszik őt se komolyan, bár úgy érzi, hogy jó a viszonyával, a külsőssel, vagy bármi, de nyilván egy ilyen támogató csoportot mindenkinek ki kell alakítani, akár online, akár fizikailag, mert egyébként mindenki védtelen, de egy fogyatékos ember, aki mondjuk nem tud elszaladni, vagy nem tudja kifejezni magát, az aztán teljesen, egy fogyatékos nő az teljesen elveszett ebben. Ugye az a baj, hogy a családon belüli erőszak fogalmánál fogyatékos nők esetében nem tudjuk elég széles körűnek tekinteni ezt a családi kört, mert ugye a jobb úgy határozza meg, hogy a közvetlen hozzátartozók, de mi van akkor, hogyha valaki támogatott lakhatásban lakik, vagy intézményben lakik, ugye? Tehát így szűkül a köre a fogyatékossággal élő nőknek, még akkor is, ha egy ilyen jogszabályt kiharcolnak, hogy a családon belüli erőszak az büntetendő. Akkor, hogyha ő nem abban a közegben él, hanem az ő családját valami más jelenti, akkor hátrányai vannak, és nehezebb a védekezés.
Nagyon köszönöm, hogy mindezt elmesélted. Még a végére vannak ilyen kérdéseim, amik talán ilyen részletkérdésnek tűnhetnek, de engem azért foglalkoztatnak, mert az egész ügyről való gondolkodást is leírják talán. Például ez az ilyen nyelvtani dilemma, ami felszokott merülni, hogy akkor most fogyatékossággal élő emberek, vagy fogyatékos emberek, és ez engem csak azért piszkál, így intellektuálisan is, meg azért érdekel, hogy erről mit gondolsz, mert szerintem csomószor van az, hogy a fogyatékos emberek ügyeit ilyen szinteken tárgyaljuk, vagy tárgyalják, és nem a lényegről beszélnek, miközben azt is gondolom, hogy nagyon is fontos az, hogy milyen szavakat használunk emberekkel kapcsolatban, de hogy más területeken is megjelenik ez a fajta nyelvi változás, vagy változtatás, vagy változtatási kényszer, amikor az emberek úgy érzik, hogy úgy udvariaskodni kell fogalmak körül, kerülgetni kell a megnevezését dolgoknak, miközben nem tudjuk azt, hogy mondjuk az adott csoport, hogy szeretne magára hivatkozni, hivatkoztatni. Erről mit gondolsz?
Azt gondolom, hogy fontos, hogy milyen szavakat használunk. Fontos az, hogy megszabaduljunk a régi orvosi kifejezésektől, hogy a retardált, hogy süket néma, mert fejlődik a nyelvünk is, és kell, hogy ugyanazt a szót használjuk ahhoz, hogy ugyanazt értsük. És akkor megpróbáltam megnézni a papírjaim között, mert engem is érdekel ez. Volt egy ombudsman jelentés, amelyben ő leírta azt, hogy fontos, hogy fogyatékos embernek, vagy fogyatékossággal élő embernek hívjuk őket, még akkor is, hogyha az alaptörvényben fogyatékkal élő van. Számomra ami fontos, hogy a civil szervezetek, ők adják meg az irányt, amit az ő tagjai képviselnek, bár ott is nagy a szórás. Senki nem szereti a fogyatékos szót. Volt egy nyelvész a mozgalmunkban, ő azt mondta, hogy milyen szó az, hogy fogyaték. Régen, amikor megszámolták, hogy hány katona jött, akkor az áldozatokat fogyatékként kezelték, tehát veszteségként. Mi nem akarjuk ezt, hogy mi ezt tükrözzük a mi megszólításunk, ezért a fogyatékosság mellett döntöttünk. Meg egyáltalán akkor, 98-ban, amikor ez a törvény megalkotódott, akkor fogyatékossággal élő személyek. Aztán önmagában, ha főnevesítjük, tök másképp hangzik. Gondolj el, hogy a vak nő. Mennyivel másképp hangzik, mint hogy a vak. Tudod, mert ő egy személy, és akkor a személy az első, nem az, hogy ő mivel él, milyen károsodással él. Engem speciál nem zavar az, hogyha a mozgássérültséggel, vagy mozgáskorlátozottsággal egyik se, tehát ezek így nem érzem megalázónak, vagy nem a mai nyelvhasználat szerintinek. Tehát én megpróbálom következetesen a jelzőként használni a fogyatékost, és mindig oda tenni, hogy kicsoda, hogy nő, utas, bevásárlós, a többi. És aztán nyilván ennek egy hosszabb változata a fogyatékossággal élő, de ez egyébként végigjön, mert az angoloknál ugye az volt, hogy persons with disabilities. Rendben. Akkor utána volt egy mozgalom, aki azt mondja, hogy ez nem fejezi ki azt, hogy téged más hátráltat, mint az, hogy disabled person, mert ha disabled person, akkor azt jelenti, hogy te hátráltatva vagy, és nem te magad hátráltatod. Akkor van olyan, hogy persons living with disabilities, és akkor erre meg nagyon sok olyan reakció van, hogy én nem a fogyatékosságommal élek, hanem a családommal, tudod? De érdekes volt számomra, hogy az ombudsman hivatal, nem tudom, 2012-ben ezt így leírta, hogy fontos a szakszerű használat, és amikor emlékszem rá, az ország, a Mozgáskorlátozottak Országos Szövetség egy kampányt indított azzal, hogy ne legyen fogyatékkal élő, mert az nem ugyanazt jelenti, mint a fogyatékossággal élő. Akkor utána megnéztük a médiát, és a fogyatékkal élő nyert, tudod, tehát néha a kampány lehet kontraproduktív, és akkor más meg úgy dönt, hogy de neki az nem azt tetszik, hanem ez. De fontos, és különösen fontosnak tartom azt, hogy ne olyan negatív szavakat használjunk, ami nem segíti azt, hogy egyenrangúnak kezeljék a fogyatékos embereket.
Az utolsó kérdésem, az egy előző adásomhoz kapcsolódva jutott eszembe. Juhász Borbálával beszélgettem a prostitúció kapcsán, és nyugodtan mond erre a kérdésre az, hogy nem a te területed, vagy nem tudsz benne állást foglalni, de nagyon érdekel, mert ott az történik, hogy ott a szexmunkás mozgalom azzal is érvel, hogy prostituáltat biztosítani, vagy legalábbis szexet biztosítani fogyatékosok számára, és itt mindig a férfiakat értik általában, természetesen, hát, ahogy igen. Te is már utaltál igen. Rá, a nőket inkább a szexuálisnak tekintik. És szerintem ez egy nagyon érdekes pontja a nőjogi mozgalomban belül is ennek a vitának. Hát az én álláspontom szerint ez nem lehet nőügy, hogy férfiakat kiszolgáljunk szexuálisan, de mégis valahogy sikerül úgy csavarni, pont azért, mert a fogyatékossággal élő emberekkel kapcsolatban a társadalmi érzékenységet azért így be lehet kapcsolni, legalábbis politikai szinten, hogy ekkor ez egy ilyen joguk lehet, vagy vélt joguk, vagy jognak lehet kezelni azt, hogy ilyen módon is idézőjelben segítsünk mondjuk ezeken az embertársainkon, de közben meg, ahogy te is mondod, nekem is ez volt, vagy ez is a bajom ezzel, a fajta érveléssel, és a Borinak is erről ventiláltam ott egy kicsit, hogy szerintem ez végtelenül sértő hozzáállás, hogy feltételezzük, hogy mondjuk ezek a férfiak nőket akarnak ilyen módon használni, de az is sértő, hogy mondjuk a nőkről nincs szó ilyen értelemben soha, hogy az ő szexuális vágyaik mik lehetnek. Az meg aztán tényleg egy hatalmas kérdés, hogy lehet ezt így keretezni, hogy konkrétan nőket szolgáltatunk férfiak kielégítésére. Szóval szerintem ez az egész téma egy elég felkavaró dolog már ilyen szempontból számomra. De nagyon sokan ezt valahogy valid érvnek kezelik, és azt mondják, hogy igen, ez a segítség egy formája lehet. Nagyon érdekel, hogy erről mit gondolsz, vagy követed-e ezt a fajta diskurzust?
Hát volt nekem már ilyen kérdésem, valaki föltette ezt a kérdést, és akkor ugye elgondolkodtam, és most is csak a magánvéleményemet tudom elmondani, mert ugye semmilyen szervezet képviseletében nem szólalok meg ez ügyben. Én azt gondolom, hogy az a tény, hogy egy nőnek el kell adni a testét, és ez egy szolgáltatás, amit megfizetnek, az nem fér a nőkkel szemben. Hogy az, hogy áruba bocsátja a nő a testét, nekem az nem tetszik. És akkor ezt mondjuk ugye a másik oldal, meg a fogyatékos nő igényli, akkor ez a férfi, re vonatkozik. Én sokkal másképp gondolom, hogy meg kell oldani ezt, mert a valós igényt értem mind a két oldalról. De én azt gondolom, hogy meg kell teremteni a lehetőségét, hogy ne éljenek elzárva. Se a férfi, se a nő, és tudjanak párt keresni, mert senki nem értéktelen. Mindenki érdemes arra, hogy párra találjon. És hogyha ez a kettő akarata, én csak azokat a kapcsolatokat tudom elfogadni, ami kettő akarata, és nem pedig ami egy pénzért való szolgáltatás nyújtása. Tehát én nekem így ez a véleményem erről, hogy szerintem érzelmileg romboló lehet, hogy nem érzelmi alapon működik egy szexuális együttlét. Én egyébként képzeld el, hogy 2013-ban, amikor a SZIDÓ jelentést tettük a fogyatékossággal élő nőkről, akkor a női érdekképviselővel és a Szexmunkások Egyesületével, vagy szövetsége volt, már nem tudom, együtt képviseltük a nőket az ENSZ bizottság előtt, de ez még egy pre-session volt, tehát a kormánnyal való találkozás előzetese a civilekkel. És én nagyon sokat beszélgettem így a szexmunkásoknak a vezetőjével, és akkor még ott volt egy tehetséges lány vele, aki jól tudott angolul, és annyira csodálkoztam, hogy ők milyen messze jutottak. Tehát helyi szintről eljutni az ENSZ-hez, és értem a problémájukat, csak nem tudok velük egyet érteni. Szóval így nekem ez, hogy egy nő eladja a testét, az nem fér bele az én érzelmi világomba, mert itt nincs szó érzelmekről, és hogyha lecsupaszítjuk a szexuális együttlétet egy ilyen fizetőszolgáltatásra, akkor szerintem mindannyian kiégünk. Tehát akkor nem lesz, ami összeköt bennünket, hogyha ezzel próbáljuk meg ezt pótolni.
Azt hiszem, csodálatosan megfogalmaztad, amit én is gondolok, csak nem találom rá a szavakat. Igen, igen.
Nagyon érdekes téma, tényleg.
Igen. Nagyon köszönöm Erzsébet.
Szívesen, én is örülök neki, hogy így tudtunk beszélgetni. Nem gondoltam, hogy mi itt nem tudom mennyi ideje beszélgetünk, de hogy ennyi ideig tudunk beszélgetni erről a témáról, és hát nyilván ezer aspektusa van neki, ami ugye a cél lehetne, hogy valaki kívülről betekintést nyerjen ebbe a világba, és értse meg ennek a bonyolultságát, hogy ez nem annyira egyértelmű, mint ahogy egy külső szereplő látja, és ahogy megítéli ezt a társadalmi csoportot.
Szerintem a Zsófilter hallgatók most nagyon szuper betekintést kaptak, legalább egy hosszabb beszélgetés elejéig. Nagyon köszönöm neked.
Én is köszönöm szépen.